Csúri Sándor, még a költők sem. Annyi a vers, mint sétáló utcákon az ember. Jönnek, nyomulnak, lögdösödnek, s falhoz szorítják néha a szívem. Némelyik olyan, mint egy leborotvált fiatal apáca fej. Izzik körülötte a nyár, az elveszett világ folytó érzékisége, ágyékok, hasak csupassága és comboké. A másik meg holdkóros csontváz. De napernyővel érkezik délről, bokáján részcsörgők és megaszalódott csecsemők ezek. A régi velence haláltáncosa, vagy a háború pestises boszniái? Aknevetők, harangok, ágyúk, szélmalomkerék nagyságú kereplők recsegése kíséri táncát. De kiáll meg a tereken, a föllármázott szobrok tövében, hogy megborzongjon, kigyújtja meg eleven haját, hogy a rémület és a szeretet egyszerre álljon talpra. Még a költők sem, még ők sem, még ők is csak őgyelegnek az utcákon magukban, mint akik néhány világvéget átéltek már. Ha nem tudnám, hol éjszakáznak, és hol szívják utolsó mérgezett cigarettájukat éjfél után, még én is azt hihetném róluk, hogy idegen átutazók.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
...2022. szeptemberében elindítottunk egy közös rovatot a Krisna völgyel, hogy a Civil Rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat 4 hetente szombaton reggel 8:30 táján hallható, ahogy most is. Ma viszont nem a önellátó termelésről esik szó, hanem egy nagyon vidámnak tűnő fesztiválról, a Boldog Boci Fesztiválról beszélgetünk, Mérő Mátyás Matupati Dasszal, aki rádiós kollégánk, úgyhogy jó reggelt, szervusz, Hare Krishna.
Jó reggelt kívánok, Hare Krishna, üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugye a Krisna völgyben 94 óta működik egy tehénvédelmi központ. Mutasd be, légy szíves, nekünk ezt az intézményt, és mit jelent az, hogy védák könyvein alapuló tanítások szerint a tehenek védelme nélkül nem lehet fenntartani a lelki kultúrát? Ez mit jelent egész pontosan?
Igen. Hát ugye a tehénvédelem az a hagyományos védikus kultúrában központi helyet foglal el. Ugye a tehén az adja a tejet, illetve az ökrök meg a segítenek a mezei munkában, tehát tulajdonképpen úgy tekintünk rájuk, mint családtagokra. Az is fontos, hogy ez a nyugaton meghonosodott kifejezés, hogy szent tehén, ez egy kicsit félrevezető, mert hát nem szentnek tartjuk a tehenet, hanem az anyánknak. Tehát az eredeti kifejezés az az, hogy gómata, azaz a tehén anya. Uh-huh, és éppen ezért a tehenek mindenféle védelemre ugyanúgy jogosultak, mint ahogy az ember a saját anyját is megpróbálja védelmezni baj esetén.
Igen,
és
igen.
Hogy, tulajdonképpen egy Krisna hívőnek a lelki gyakorlatához ideális esetben hozzátartozik az, hogy a tehenekről is gondoskodik. Ennek például a módja az, hogy valaki örökbe fogad egy tehenet, vagy egy ökröt Krisna völgyben, és akkor annak a fenntartását fedezi.
Én, ugye most már lassan 4 éve megy ez a beszélgetés sorozat veletek a Krisna völgyből, és még egyetlen egyszer se kérdeztük meg, hogy milyen fajta tehenek találhatók ott a Krisna völgyben.
Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát tulajdonképpen, amikor indult Krisna völgy, akkor a helyben elterjedt fajtákkal, tehát a magyar tarkával indult a dolog. Azután sikerült beszerezni egy igazi indiai zebút egy francia állatkertből, hát ő neki már lejárt az ideje, tehát ő már eltávozott, nincs közöttünk, de a fiai, lányai még itt-ott fellelhetők, tehát ő egy tenyész pika volt, és tehát még az utódai jelen vannak. Viszont igazán a legjobban bevált fajta az a svájci fajta a borzderes, ugyanis a következő helyzet, hogy a Magyarországon általában tenyésztett fajták, tehát az a magyar tarka vagy Holstein Fries, ezek nem bírják a nyári meleget, tehát rettenetesen szenvednek. Ezeket úgy tenyésztették ki, sajnos szomorú erről beszélni is, de úgy tenyésztették ki, hogy tej mellett a húsukra is optimalizálva legyenek, tehát túl nagy a testük, nem bírják szerencsétlenek. Sajnos az a helyzet, hogy Magyarországon egy tehén, nagyon fájdalmas erről beszélni, de 5-6-7 évnél tovább nem él. A hímekről is beszéljünk, azokat sokkal korábban, kisboci korukban megölik. Ez egy rettenetes dolog. Ennek a drámaiságát akkor érzékeltük, amikor 10-12 évesen a magyar tarkafajtáknak a szemhéján, amit ugye nem takar szőr, szemhéján bőrrák alakult ki, és elvittük őket az állatorvosi klinikára, állatorvosi egyetem klinikára, ahol összecsődült az egész társaság, mert ilyet még nem láttak.
Aha.
De miért nem láttak? Azért, mert a Magyarországon tartott tehenek, bökrök nem érik meg azt a kort, amikor már a rák kialakult.
Igen.
Hogy ez a borzderes, ez nagyon bevált, ők bírják, kisebb testűek, bírják a klímát, és gyönyörű szépek. Meg lehet nézni a szemüket, olyan gyönyörű lótusz szemük van, csuda.
Ugye a tehénvédelmi központban van egy úgynevezett ökörhajtású járgányház. Na most az ilyen járgány állatok által működtetett járgányokról, ugye például a bányászló, meg ilyenek jutnak eszünkbe, hogy nyugtass meg bennünket, hogy itt nincs semmiféle kizsákmányolás a szegény állatoknak, az ökröknek.
Figyelj, az a helyzet, hogy mindenkinek valahogy fenn kell tartani magát. Tehát ugye az ökröket mi apánknak tekintjük, és egy apa az gondoskodik a családjáról, dolgozik a földeken, munkát végez. Tehát ez egy kétségtelen, ugye a járgány szolgálat nem való bármelyik ökörnek. Tehát mindegyiknek megvan a saját természete, a saját jelleme. Van, amelyiknek ez a viszonylag monoton munka bejön, van, akinek nem, de ez ugyanúgy, tehát amikor emlékszem, amikor vizsgáltam egy fizetős autópálya téged még könyvvizsgáló koromban, akkor még léteztek ilyen fizetőfülkés megoldások, ma már remed van a matrica van, de ott lényegében kifejezetten pszichológiai alkalmassági vizsgálattal állapították meg, hogy kit vetnek fel pénztárosnak, mert ez egy rendkívül monoton munka. De bármilyen meglepő egy aktív izgága ember számára, igenis vannak olyan emberek, akiknek tetszik ez a monotonitás, örülnek, hogyha ott egy helyben ülhetnek, nem kell sehol se rohangálni. Tehát az ökrökkel ugyanez van, meg kell keresni azokat az egyedeket, akiknek bejön ez a körbejárás.
Igen. Nézzük akkor a fesztivált. Milyen programok lesznek egy ilyen Boldog Boci fesztivál?
Itt bemutatkozik a Tehénvédelmi Központ. Mi nem egyszerűen tehenészetnek hívjuk, vagy ilyesmi, hanem Tehénvédelmi Központ. Bemutatkozik, lesznek ökrös szekeres túrák, lesznek a kipingát, feldíszített tehenek etetése, a takarmányról mi gondoskodunk, és mindenféle ilyen szép dolog, lesznek túrák, amelyek bemutatják az egész birtokot, ami ugye 31 évvel ezelőtt pusztaság volt, és most pedig egy csodálatos paradicsom. Lesznek bemutatók a kézműves termékeknek is a bemutatója. Szóval itt az önellátásnak egyfajta bemutatkozása lesz ez a Boldog Boci Fesztivál, és reméljük, hogy az idő is jó lesz, ezt még a kedves hallgatók nehogy most leszaladjanak rögtön, és beüljenek az autóban, az nem ma lesz, hanem 18-a szombaton, ez nagyon fontos, hogy
igen.
félreértés.
Áruld el nekünk, hogy mitől boldogok a bocik?
Attól, hogy szeretik őket. Hát mindenki szeretetre vágyik, minden lélek, és a bocik ugyanúgy lelkes állatok, ugye a lelkes lények, mint mi. Hát a szeretet. Tehát, hogyha meglátogatjátok ezt a Tehénvédelmi Központot, tapasztalni fogjátok, hogy ezekkel az állatokkal szeretettel bánnak. Ez a titok, ez a kulcs.
És ezt hogy hálálják meg?
Hát, tejet adnak, mégpedig mondok valami olyasmit, amit a hallgatók egy része lehet, hogy el se hisz. Nálunk még üszülk is, tehát olyan tehenek, akinek még nem volt gyerekük, bociuk, még üszülk is tudnak tejet adni. Tehát ez egy kísérleteztek. Egész egyszerűen a tej az egy olyan szeretet megnyilvánulás, amivel a tehén viszonozza a szeretetet. Tehát így nyilvánulnak. Az ökrök pedig az, hogy dolgoznak, segítenek nekünk. Aki egy kicsit több időt eltöltötte ezekkel a tarvasmarhákkal, ami a kifejezést majd mindjárt elmezzük, az tudja, hogy ők nagyon-nagyon érzelmileg is érzékeny állatok. A marha szó egyébként a régi magyar nyelvben vagyont jelentett, vagyontárgyat.
Így van.
És a tarvasmarha azt jelenti, hogy tarvakkal rendelkező vagyontárgy. Na most ez az, ami egy kicsit torzan fejezik ezt a kapcsolatot. Tehát nem szabad rájuk úgy tekinteni, hogy
sok mindennel vagyunk így,
hanem úgy kell velük beállni, mint személyekkel. Persze olyan személyekkel, akiknek nincsen ember intelligenciája, de tehén intelligenciája van.
Sajnos lejárt az időnk, még én nagyon szívesen sokáig beszélgetnék erről. Köszönjük szépen Mérő Mátyás Matupatidásznak, hogy rendelkezésünkre áll. További jó munkát nektek ott lent a Krisna-völgyben, és hát mindenkinek ajánljuk, hogy nézzék meg április 18-án ezt a Boldog Boci Fesztivált ott a helyszínen. Köszönjük szépen, szervusz és Hare Krisna!
Szépen, és remélem, hogy találkozunk 18-án.
Reméljük.
Szép napot mindenkinek. Thank you.
So she ran away in her sleep.
Reggeli. A Civil Rádió hétvége indító magazin műsora délelőtt 10 óráig.
Nem tudom, hogy ki, hogy van vele. Én egy kicsit elszomorítónak tartom, hogy a utóbbi hát évtizedekben, most már nyugodtan mondhatjuk azt, hogy évtizedekben, valahogy az ünnepeinknek elfelejtődött az eredete. Tehát nem nagyon tudjuk pontosan, hogy mit is ünneplünk, akár karácsonykor, akár húsvétkor. Lehámlottak róla tulajdonképpen azok az alapértékek, amik miatt ezek az ünnepek kialakultak. Ebben szeretnék én most egy kicsit rendet tenni, méghozzá a húsvéttal kapcsolatban. Ugye a húsvéti ünnepkör az gyakorlatilag bizonyos szempontból fontosabb keresztény ünnep, mint a karácsony, és mindjárt meg is nézzük, hogy miért. A Néprajzi Múzeumnak a digitális oktatási segédanyagát hívtam segítségül, hogy egy kicsit áttekintsük ezt a húsvéti ünnepkört, ami azért nagyon kiváló kis összefoglaló, mert például a szokások is, a különböző húsvéti ünnepnapokhoz kötődő szokások is megemlítődnek benne. De először nézzük meg, hogy mikor is van húsvét. Ugye a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe és mozgó ünnep, amelynek idejét Krisztus után 325-ben a niceai zsinat döntése rögzítette, mégpedig úgy, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnap, a húsvét vasárnap, és ezzel lezárt egy korábbi hosszú vitát arról, hogy mikor is legyen húsvét. Így módon tulajdonképpen a húsvét már 40 nappal korábban elkezdődik, tehát a húsvét ünnepkörhöz tartozik a húshagyó kedd és a hamvazó szerda is, amivel ugye elindul a húsvét előtti 40 napos böjt. És akkor nézzük konkrétan a nagy hétnek az eseményét. Nagy hétnek a húsvét vasárnap előtti egy hetet hívjuk, illetve nevezzük, és nézzük, hogy is áll össze ez a nagy hét. Kezdődik ugye a virág vasárnappal, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, a tömeg hatalmas nagy éhenzése mellett, pálmafaágakkal, olajfaágakkal köszöntötték őket. Hazánkban ugye a pálmafa ág és ezek nem nagyon játszanak, ezért a fűszfa virágzó ágával emlékeznek meg virágvasárnap a bevonulásról, és például a barka is helyettesíti ezt a pálmafa ágat, olajfa ágat. Ezeket a növényeket egyébként a katolikusok a templomokban meg is szentelik. Aztán baj, betegség, villámcsapás elhárítására használták ezeket. Meg kell említeni még a böjti levest, amely a kiszelábú tél, ugye a betegség megszemélyesítője, és a kisze bábot ugye ilyenkor vagy elégették, vagy a vízbe dobták, ezzel elűzték a rosszat, és az úgynevezett villőzés, amely egy villő ág, amelyet szépen felszalagoztak, feldíszítettek, és ez a tavaszt jelentette. A nagy csütörtök. A nagy csütörtök egy nagyon-nagyon kiemelkedő nap egyébként a nagy hét napjai közül. Például az utolsó vacsora önmagában is, de ezen az utolsó vacsorán köttetett meg az úgynevezett új szövetség, méghozzá ugye azzal a mondattal, Jézus azon mondatával, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, mondta, amikor a kenyeret ugye megtörte és szétosztotta a tanítványok között. Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Tehát túl azon, hogy az utolsó vacsora, itt Jézus már tudta, hogy mi következik, tudta, hogy Júdás elárulta, és tudta, hogy mi vár rá, és ezért aztán ezt a bizonyos új szövetséget megkötötte a tanítványokkal, és ezzel gyakorlatilag mindannyiunkkal. Nagypéntek már, ugye Jézus kereszthalálának a napja, és elítélésének a napja, elég érdekes történet ez is, hogy az a tömeg, aki egy héttel korábban virágvasárnap üdvözölte, és éjjenezte Jézust, ahogy bevonult Szamárháton Jeruzsálembe, itt követelték Pilátustól, hogy ítélje halálra, kereszthalálra Jézust. Pilátus ezt tulajdonképpen vonakodva tette meg, ugye innen ered az, hogy mosom kezeimet, Pilátus is mosta kezeit jelképesen, hogy akarata ellenére történik a dolog, és a tömeg nyomásának enged. Tehát nagypénteken feszítették keresztre Jézust, és ugye itt a keresztfeszítésnek is különböző, ezzel kapcsolatban különböző népszokások is kialakultak, például a Garam Szent Benedeki Bencés apátságból származó koporsó az egyik legszebb jelképe a Szent Sírnak, mert ugye miután levették a keresztről Jézus holttestét, egy sziklasírba helyezték el, és egy nagy sziklával zárták el a bejáratát. A Szent Sírnak az őrzése hajdan egyébként a C tagoknak volt a feladata, és ismertek olyan 19. századi adatok is, hogy a városokban a katonaság adott őröket a Szent Sír őrzésére. Tehát ez nagyon sokáig helyenként még ma is él ez a szokás, hogy a Szent Sírt őrzik. De nem volt szabad nagypénteken semmit olyan tevékenységet végezni, például nem süthettek kenyeret, hiszen nincs tűz, tehát tüzet se lehetett gyújtani, aminél meg tudták volna sütni ugye a kenyeret, mert úgy tartották, hogy ez szerencsétlenséget hozna a házra. A szegedi tájakon viszont dagasztottak egy pici kenyeret, amit megszárítottak, és akkor vettek elő, ha valaki vízbe fulladt. A hiedelem szerint a közepébe egy szentelt gyertyát helyeztek, és vízre bocsájtották, ahol az a vízbe fordult, ott kellett a halottat keresni. És a tojásfestés, ugye nagy pénteken kezdik el a tojásfestét, aminek tudjuk, hogy nagyon sok változata van, a karcoltól kezdve, ugye a hímzett, a hímes tojásig, a patkoltig, a különböző technikákkal festett tojás, de minden esetre ugye elmaradhatatlan étke és tárgyi kelléke a húsvétnak a tojás, jelkép, szimbólum, ebben keveredik a kereszténység elő, és a keresztény hagyomány az újjászülető élet, a természet örök körforgása és Jézus sírból való feltámadásának az örömhíre. A nagy szombat Jézus sírban pihenésének a napja, tulajdonképpen ilyen módon semmi komoly keresztény hagyomány nem fűződik hozzá, tehát itt ilyenkor már a tűz ugye fellángolt, lehetett tüzet gyújtani, és meg is szentelték a tüzet. A hívek a szentelt tűz parazsával gyújtottak újra otthonaikban tüzet, ezzel főzték meg a húsvéti ételeket. A nagyszombati szertartás végén elindulnak a feltámadási körmenetek, amelyek a középkorban húsvét hasárnap hajnalán tartottak, hogy minél több emberhez elvigyék a hírt, a megváltó feltámadt, és ma is egy élő népszokás, például a Zengőhegy környékén a bárányles, felzarándokolnak Zengőre a környékbeliek, és arra emlékeznek egyébként, hogy egy ember eltévedt, ahogy a szerelméhez tartott, és már majdnem megfagyott, amikor megjelent neki Isten báránya, és levezette őt a hegyről. Erre emlékeznek a báránylessel például a zengőhegyiek. És húsvét vasárnap ugye a legfontosabb nap, Jézus feltámadásának a napja. Itt a legfontosabb népszokás a húsvéti ételszentelés. Az asszonyok szép terítővel letakart kosarakban vitték, sok helyen egyébként ma is viszik, a templomba a sonkát, kalácsot, tormát, sót, tojást. Az ételeket a pap megáldja, és otthon a megszentelt ételeket a család közösen fogyasztja el húsvét vasárnap. A sonkacsontot egyébként felakasztották az istállóban, hogy védje az állatokat a rontás ellen. A tojáshéjat szétszórták a földeken, hogy távol tartsák a kártevőket. A torma jó volt fejfájás ellen, de megszentelve még hatásosabbnak tartották. Több olyan hagyományos étel van, amelyet ma is szívesen készítenek az ünnepre, ilyen például a húsvéti kalács, a sült báránycomb, vagy a sárga túró. Ehhez a naphoz is kötődnek olyan dalok, amelyek Krisztus feltámadását hirdetik meg. A húsvét hétfő tulajdonképpen már a levezető nap, szintén nem kötődik hozzá semmiféle olyan keresztény esemény, keresztényeknek fontos esemény. Ekkor a legjelentősebb népszokás ugye a locsolkodás, amely hajdanán valóban locsolkodás volt, tehát valóban vödörvizekkel járták a legények a falut, és locsoltak. Ma már ugye a tehetősebbek finom parfümmel, régebben ugye szóval émeítő, Krasznaja Moszkva és egyéb más kölnikkel, a különböző kölnik, ahogy keveredtek egy lányzónak a haján, hát az valami egészen szörnyű illat volt. Ma már azért kifinomultabb módszerekkel locsolnak, ha locsolnak, sajnos egyre kevésbé locsolnak az emberek. Én azért ennek ellenére mindenkinek azt tanácsolom, és azt javaslom, hogy legalább a szeretteiket, a környezetükben lévő hölgyeket locsolják meg hétfőn, hogy el ne hamvadjanak. Tulajdonképpen a húsvét, ugye ez a szűkebben vett húsvét, de még feltétlenül ide tartozik pünkösd is, amely ugye a következő 40 napon van, amely a Szentlélek eljövetele. Tehát 30 napra, húsvétra Jézus felmén a mennyekbe, és 10 nap múlva elküldte a tanítványokra a Szent Lelket, ezzel megáldva őket, és egy újabb szövetséget kötve. Tehát gyakorlatilag, ha úgy nézzük, hogy tágabb értelemben egészen húshagyó kettől pünkösdig tart a húsvéti ünnepkör, de természetesen mi most itt leginkább a nagy hetet és a nagy hét eseményeit éljük át még 3 napig. Que se baila mi amor.